Mi végre a szerelem? Az egymással töltött unalmas és viharos hétköznapok ellenére mégis mi láncolja egymáshoz az embereket? Miféle véletleneken múlik egy ember élete? Milyen íze lehet a fókauszonynak, és milyen a színe a halálnak? Jón Kálmán Stefánsson szívmelengető regényben meséli el egy izlandi család három generációjának történetét. A könyv címe Csillagok sercegése, és Patat Bence műfordítóval beszélgetünk róla. Elég nehezen titkolom lelkesedésemet, például azzal kapcsolatban, milyen varázslatos ez a szöveg.
Teljesen egyetértek, és a szerzőnek most már viszonylag sok könyve megjelent magyarul, hogy aki már megismerkedett egyik-másik regényével, az felismerhet valamiféle közös vonásokat ezekben a könyvekben. Mindenképpen Jón Kálmán Stefánsson, ő egy költői prózával foglalkozó, vagy költői prózát író szerző. Ő eredetileg ugye költőként is indult, tehát úgy kezdte a pályafutását, és szerintem ez minden egyes szövegéből abszolút árzik, hogy mennyire ilyen költői képekkel, metaforák tömkelegével dolgozik, amellett, hogy ő egy ilyen igazi varázsló, aki bele tud bújni az emberek körébe, és valószínűleg jól ismeri is az embereket, vagy az embert úgy általánosságban, és ezért tud annyira olyan meggyőzően írni róluk.
Jól gondolom én, hogy azért ez egy bizonyos szempontból szokványos családtörténet, ugye több generáció sorsát ismerjük itt meg, és nem is azzal foglalkozik feltétlenül, hogy ki mit örökölt, vagy mit hozott az őseitől, hanem valami egész más mintázatot mutat, ugye? A dédnagyszülőket mutatja, és a későbbi generációkból még egyet erőteljesen.
Az egyik főszereplő, ha lehet ezt mondani, az egy gyerek, ő elbeszélő tulajdonképpen a történetben, aki az ő családjának a történetét meséli el, és ennek a gyereknek, aki kb. 7 éves korában elveszítette az édesanyját, ami különösen izgalmassá teszi a szöveget, szerintem, az, hogy ennek a gyereknek a látásmódja is így belekerül, beleszövődik a történetbe, mert hogy a gyerek képzelete az még inkább ilyen mágikusságot eredményez. Kezdve, hogy egyes emberek hangja alapján mit képzel az emberekről, vagy például a gyerek meghallja valakinek a hangját a telefonban, és akkor arról asszociált különböző dolgokra, például nem tudom, hogy valami drótnak, vagy acélsodrony.
Sodronynak, igen.
Vagy amikor mondjuk az édesanyjának a betegsége során az édesanyja már teljesen sopányodik, és úgy kerül haza hosszú kórházi tartózkodás után, akkor egy ilyen teljes idegenként írja le az anyját. Szerintem ez egy nagyon izgalmas szint ad a történetnek. Tehát, hogy a gyerek szempontjából ismerjük meg a történet elemeit, de azért a másik vége a történetnek, vagy az eleje tulajdonképpen, ami a legkorábbi történeti rész, az meg ugye a dédszülők története, és az szintén úgy nagyon hangsúlyos. És ami érdekes, hogy ezt a kettőt aztán bizonyos kis apróságokkal így össze is fonja. Tehát például van egy tükör, amit a dédszülők vásároltak még nem tudom, 100 akárhány évvel ezelőtt Kopenhágában, és aztán ő ezt mind a mai napig használja, ez a gyerek elbeszélő, aki már közben felnőtt, vagy agyló, ami szintén összeköti a korábbi generációkat a mostanival.
Igen, egy kagyló.
Ilyen apróságok így összefonják.
Milyen ez a dédnagypapa? Azt hiszem, hogy ő az egyik legmarkánsabb figura itt ebben a történetben, és hát persze a dédnagymama is, de valahogy mindent ő szabadít el. Eszeveszett káoszt képes létrehozni maga körül. Nagyon különleges figura, és nagyon szerethető annak ellenére, hogy sokszor romba döntene maga mellett bármit, a családot leginkább.
Hát valószínűleg nem volt, nyilván most nem egy létező szeméről beszélünk, de nem egy egyszerű figura, egy nagyon összetett, ellentmondásos szereplő, mint hogy az életben gyakorlatilag mindenki, tehát nem lehet egy színnel lefesteni senkit, és ebben szerintem ez az izlandi szerző nagyon jó, hogy nagyon élő eleven alakokat tud teremteni, akiknek vannak erősségeik, meg gyengeségeik, meg gyarlóságaik, és hibáik, és minden. Hát ez a dédpapa is ilyen, hogy gyakorlatilag nagyon ügyes, tehetséges, a századforduló környékén Izlandon ingatlanokat ad-vesz. Ez nyilván egy ilyen nagy időszaka volt Izlandnak, de azért, hogyha mondjuk belegondolunk, hogy olyan 1900 körül, szerintem ilyen 5000 körül lehetett a reykjaviki lakosságnak a lélekszáma. Nem egy hatalmas városról beszélünk. Mindenesetre érdekes korszak lehetett, és akkor tehát ügyesen adott vett, de aztán voltak neki ilyen kevésbé sikerült üzleti tranzakciói, hogy így mondjam. Aztán az itallal való kapcsolata az is így, hol úgy alakult, inkább hol úgy, tehát inkább negatív értelemben lehet erről beszélni.
Mondjuk azt, hogy többször próbált leszokni, igen, és mindig visszaesett.
Többször próbált leszokni, de valahogy mindig visszakerült a rossz útra, és aztán ezzel adósságokba keverte magát, és hát a család is ezt nagyon is megsínlette. Most nem akarom az egész történetet elmesélni, de szóval, hogy ez a felesége számára nyilván nagyon súlyos problémákat jelentett, alkalmazkodni kellett hozzá, és el kellett viselni a rémes húzásait.
Hűtlen is volt. Azért ez meg egy másik vetülete, hogy sosem lehetett biztos a felesége, az egyébként nagyon fiatal felesége, hogyha elmegy otthonról, akkor nem egy nőhöz megy el.
Így van, és a felesége ennek ellenére gyakorlatilag végig kitartott mellette, és hűséges maradt hozzá, akkor is, amikor már egyértelműen nem kellett volna. Ugyanakkor annyit még azért a dédpapának a javára el kell mondani, hogy amikor például a spanyol nátha járvány volt, és a felesége is, meg a gyerekek is otthon feküdtek betegen, akkor ő tényleg mindent megtett a családért, és ellátta őket, és gondoskodott róluk, és közben még elment, nem tudom, holtesteket cipelni a városba. Szóval tudott ő helyt állni is, hogyha arra volt szükség, de sokszor inkább nem állt helyt, pedig szükség lett volna rá.
És hát a nők is elég furcsán viselkednek, akár a dédnagypapa korában, akár pedig később, amikor a kisfiú szülei megismerkedtek, szóval, hogy nagyon öntudatos, céltudatos nők voltak ezek, akik itt megmutatkoznak.
Igen, mindenképpen az jellemzi a nőket, hogy erősek és határozottak, de talán a sors kényszeríti őket. Most ez egy nagyon nagy általánosítás, de lehet azt mondani, hogy akik Izlandra vetődtek, mondjuk kb. 1000 évvel ezelőtt, azoknak is erőseknek kellett lenni, különben meghaltak. Tehát muszáj volt mindenkinek mindenből kivenni a részét, és lehet, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy ezek a iszaki amazonoknak nevezett nők, tehát hogy a nőkről általánosságban él egy ilyen kép, az északi vagy mondjuk izlandi nőkről, hogy ők nagyon határozottak, kemények és emancipáltak.
Patat Bence műfordítóval beszélgettünk Jón Kálmán Stefánszon Csillagok sercegése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.